keddig biztosan kitart a nagy meleg, hétfőn akár 40 fok is lehet. Több tucat magasrangú rendőrtiszt kihallgatására tettek indítványt korrupció gyanúja miatt. Három jelöltet állít a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán parlamenti választásokon. És 7-10 éves gyerekek szorgoskodtak a székely-varsági zsindely készítő táborban. A híradót látják, jó estét kívánok! Az egész országra narancssárga, vagyis másodfokú hőségriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat holnaptól. Vasárnap még melegebb lesz, mint ma. A hőség várhatóan hétfőn tetőzik, akár 40 fok is lehet. Több városban vizet osztanak, sok helyen párakapukat is beüzemeltek. A szakemberek szerint a hőség leginkább az időseket, a szív- és érrendszeri, valamint a krónikus betegeket veszélyezteti. Azt kérik, hogy aki teheti, a nagyobb megterhelést jelentő feladatokat kora reggel vagy késő délutánra időzítse.
A strandon napozás közben is az olimpiát nézték.
Ezzel fogják megnyerni.
És a medencében hűsölve is a közvetítést figyelte mindenki, az egyik szegedi strandon, ahol óriás kivetítőn mennek a meccsek reggeltől estig.
Azért jöttem ki, hogy hallottam, hogy van itt egy kivetítő, és akkor inkább itt nézem, mint otthon.
Sátoralja új helyen egy hóágyút állítottak föl a főtéren, azzal permetezik az embereket.
Kisonokkal nagyon szereti, ki se lehet alóla szedni, játszik benne, és ez egy okos találmány.
Budapesten a forróság miatt a szökőkútban hűsöltek a gyerekek, hogy elviseljék a kánikulát. A turisták pedig a parlament mellett a fák alatt vészelték át a délutáni forróságot. 35 fokot mutatott a hőmérő.
Ezek a hosszantartó kánikulák, ezek szaporulnak.
Dejsz András meteorológus szerint az elmúlt 10 évben sokkal többször emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet, mint korábban. A nyár legmelegebb napja pedig csak ezután jön.
Hétfőn csúcsosodik ki a kánikula. Most még a prognózisban nem szerepel a 40 fok, 40 fok közeli hőmérsékletre számítunk. Konkrétabban országszerte 35 és 39 fok várható.
A meteorológiai szolgálat ma még csak 12 megyére és a fővárosra adott ki másodfokú figyelmeztetést, holnap viszont már az egész országra érvényes lesz a riasztás. Vagyis a napi átlaghőmérséklet nem csökken 25 fok alá. A forróság csak szerdától enyhül, de akkor is csak néhány fokkal.
Megérkezett az ígért béremelés az egészségügyben, többen már pénteken egy összegben megkapták megemelt fizetésüket. Az egészségügyi tárca márciusban tett ígéretet az orvosoknak és a szakdolgozóknak arra, hogy januárig visszamenően rendezik a bérüket. Azok az orvosok, akik eddig bruttó 350 ezer forint alatt kerestek, mostantól bruttó 66 ezer forinttal kapnak többet havonta. A szakdolgozóknak 15-20 ezer forinttal nő a fizetésük. Az egészségügyi államtitkár elmondta, jövőre 55 milliárd forintot fordítanak béremelésre.
Ez egy nagyon erőteljes üzenet arra, hogy amit korábban is ígértünk, hogy lesz folytatás, az lesz. Már tudom mondani, hogy a következő kör az az alapellátás, házi orvos, házi gyermekorvos, területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvos, és végül, de nem utolsó sorban a védőnők.
Jövőre 175 vidéki járási és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul meg. Az ügyintézésben segítik majd az állampolgárokat. Ezek a hivatalok veszik át többek között az okmányirodák feladatait is. Az a cél, hogy mindenki a lakóhelyéhez közel egy helyen tudja intézni az ügyeket.
Január 1-től a legtöbb járás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz, összesen 13, de 11 járást alakítanak ki Bács-Kiskunban és Pest megyében is. A kormány a héten döntött arról, hogy az országban 175, a fővárosban pedig 23 járási székhely jön létre. Mindenhol járási hivatalok is működnek majd, amelyek a jövő év második felétől az ügyintézésben is segítik az ott élőket. A hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi és természetvédelmi ügyeket veszik át az önkormányzatoktól. A nagyobb városok járási hivatalaiban hétköznap minden nap, kisebb településeken hetente többször lesz ügyfélfogadás. A közigazgatási és igazságügyi minisztériumban azt mondják, a járási hivatalok működése elsősorban a vidéken élőknek lesz nagy segítség, mert a lakóhelyükhöz közelebb egy helyen tudják majd intézni ügyeiket.
Alapvető szempont volt, hogy 30 kilométernél távolabb egy településre legyen a járás székhelytől. Tehát nem kell majd megyeszékhelyre utazni, vagy távolabbi településre utazni ahhoz, hogy ügyet tudjanak intézni az állampolgárok.
A most elfogadott járási székhelyek listája a jövőben módosulhat. A kormány biztosítja a településeknek a lehetőséget arra, hogy más járáshoz csatlakozhassanak, vagy önálló járást alakítsanak.
Több tucat magasrangú rendőrtiszt kihallgatására tett indítványt a korrupció gyanúja miatt letartóztatott főrendőr Kalmár Tamás ügyvédje. A BRFK volt közrendvédelmi főosztályvezetőjének védője azt állítja, nem védence döntött arról, mikor és melyik fővárosi szórakozóhelyet ellenőrizzék, hanem a kerületi és a főkapitányság speciális rendőri szerveinek vezetői. Az ezredest és három másik magasrangú rendőrtisztet azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzt fogadtak el egy vállalkozótól, V. Lászlótól. Azért, hogy az ő diszkóiban ne razziázzalak. A konkurens szórakozó helyeket viszont minél többször ellenőrizzék.
Ártatlannak vallottam magam.
Ezt mondta Kalmár Tamás, a BRFK volt közrendvédelmi főosztályvezetője, miután előzetes letartóztatásba helyezték. Kalmár Tamást azzal gyanúsítják, hogy havonta kapott milliós kenőpénzt egy ismert vállalkozótól, V. Lászlótól, hogy ne az ő diszkóit, hanem a konkurens szórakozóhelyeket ellenőrizzék az irányítása alá tartozó fővárosi járőrök. Kalmár Tamás azt ugyan elismerte, hogy rendszeresen találkozott az azóta szintén előzetes letartóztatásba került üzletember biztonsági főnökével, de tagadta, hogy kenőpénzt fogadott volna el. Az ezredes ügyvédje korábban azt nyilatkozta a Kékfénynek, hogy a diszkóraziákról nem a védence döntött, az ő feladata csak a rendőri állomány biztosítása, és esetleg az ellenőrzések technikai lebonyolítása volt.
Hogyha Budapest térképére ráhelyezzük V. László szórakozóhelyeit, és megnézzük az ő konkurensének a területi elhelyezkedését, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy a gyanúsításban szereplő teljes körű védelem megvalósuljon, ehhez legalább 100 rendőrnek kellett volna érintettnek lenni.
A Magyar Nemzet ma azt írta, hogy a főrendőr ügyvédje egy bizonyítási indítványt is benyújtott az ügyészségnek, amelyben megnevezte és tanúként történő meghallgatását kérte azoknak, akik a gyanúsításban szereplő időszakban betöltötték a kérdéses beosztásokat, vagyis akik a diszkórazziákról dönthettek. A híradó kérdésére az ügyészség azt közölte, megvizsgálják a kérést, de nem kommentálják azt.
Három jelöltet állít a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán parlamenti választásokon. Kovács Miklós, a szövetség elnöke szerint a kárpátaljai magyaroknak meg kell adni az esélyt arra, hogy ne kelljen ukrán pártokra voksolniuk. Az egyéni jelöltek személyéről a nagyszülősön megtartott választmányi ülésen döntöttek.
Kárpátalján összesen 6 egyéni parlamenti választókerület van. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ezek közül 3-ban állít jelöltet. Eszerint Kovács Miklós KMKS elnök, a nagyszülős központú, Brezovics László KMKS alelnök, az Ungvár, míg Gulácsi Géza KMKS alelnök a Munkács központú választókerületben indul egyéni jelöltként a magyar szervezet támogatásával. A KMKS szerint alternatív lehetőséget akarnak adni a magyaroknak, hogy ne ukrán pártra kelljen szavazniuk. Azt mondják, főleg akkor lehet esélyük a győzelemre, ha ukrán protest szavazatokat is sikerül szerezniük.
Mind a három körzetben a magyarságnak a része nem éri el a körzetnek a felét, és mivel tapasztaltuk az elmúlt választásokon azt, hogy a nem magyar ajkú szavazó nem szívesen szavaz magyar jelöltekre, sőt szinte egyáltalán, emiatt az esélyek csekélyek.
A KMKS a hatalmon lévő régiók pártjától kapott ajánlatot, hogy pártlistán állítson képviselőjelöltet. Ám éppen ez a párt számolta fel a korábbi magyar többségű egyéni parlamenti választókerületet, így az együttműködést a magyar szervezet elutasította.
A kárpátai magyarság esélyeit a körzetek kialakításával célirányosan rontották. Úgy vélem, hogy a magyarságnak, különösen aki ezt komolyan veszi, hazafias kötelessége megmutatni azt, hogy csak azért sem, nem fogjuk a magyar szavazatokat azoknak átadni, akik a magyarság ellen léptek fel.
A KMKS vezetői szerint a választási eredmények attól is függnek, hogy mennyire szavaznak egységesen a magyar nemzetiségű választók. Ukrajnában a voksolást október 28-án rendezik meg. A vegyes rendszerű választásban 225 képviselő pártlistáról, ugyanennyi pedig egyéni jelöltként kerülhet a törvényhozásba.
17. illetve 18. századi sírokra bukkantak a régészek a bögözi templom kertben. A sírokban korabeli ruhadarabokat, pártákat is találtak. Az épület és környékének teljes felújítása 500 000 euróba kerül, román és magyar állami pénzekből valósul meg.
A bögözi református templom feltárása májusban kezdődött. Most a templom kertjében feltárt középkori sírokból új leletek kerültek elő, például újkori ruházatok és párták.
Mint egy középkori temető általában, kezdve a templom felépítésétől folyamatosan temetkeztek egészen a 18. század végéig, 19. század elejéig. Ezek a sírok bolygatják egymást, több rétegben fogjuk majd feltárni őket.
A korábban feltárt sírokban az emberi maradványok mellett nem találtak ruházatot vagy kiegészítőket. Ezért ezek valószínűleg később kerültek a földbe. Az ásatás során egy kisebb kerítőfalra is bukkantak, amely arról árulkodik, hogy régen sokkal kisebb volt a templomot körülvevő tér.
13. század második felében épült a templom, és bizony sok mindent rejthet még ez a templom. Nem csak itt a templom körüli rész, a kerítésen belül, ahol rengeteg sír van, hanem a belső rész is, ott is van, amit még kutatni és feltárni.
A templomkert újrarendezése mellett a tetőszerkezetet is mihamarabb fel kell újítani. Egy viharban ugyanis veszélybe kerülhetnek a Szent László és Szent Margit legendáját ábrázoló falfreskók.
Visszaállítják középkori formájába a romániai nagybánya központját, elbontják az aszfaltot és macskaköveket tesznek le, hidakat és épületeket állítanak vissza hajdani stílusukba. Az önkormányzat azt reméli, hogy sikerül visszaadni a városnak azt a hangulatát, amelyet a feljegyzésekből régi képeslapokról ismernek.
Az északi kapu, illetve a Zazan folyón átvezető híd ezen a festményen lett ábrázolva a 19. század elején.
Ilyen régi rajzok és képeslapok segítségével állítják vissza Nagybánya óvárosát hajdani formájába. A város középkori vásárterét és műemlék épületeit már néhány éve felújították, most pedig a történelmi városrész utcáin dolgoznak.
Igyekszünk az utcáknak ugyanazt a hajdani képét visszaadni, mint a városközpontnak, mint a Millennium térnek, ami abban nyilván meg elsősorban, hogy az útburkolaton lévő aszfaltot felbontják, és ehelyett kockakövet fogunk használni a burkolatra.
Régi stílusában állítják vissza azt a hidat is, amelyen át be lehetett ütni a városfalak mögé, de visszaépítik a hidőr házát és az egykori városkaput is. Nagy hangsúlyt kap annak az utcának is a visszaállítása régi stílusába, ahol a Pénzverde volt, amelynek helyi most a Történelmi Múzeum van, ugyanis itt készültek a pénzérmék az osztrák-magyar monarchia és a bécsi császári udvar számára 1770 környékén, mondja a városgondnok. Nagybánya másik jelentős történelmi helyszínén, a vártéren éppen ásatások folynak. Az 1370-ben épült Szent István templomot és a mellette lévő Szent Katalin, valamint Szent Márton kápolnát tárják fel a régészek. Az ásatások eredményeiből egy régészeti parkot hoznak létre. Az önkormányzat nem titkolt szándéka, hogy a nagy történelmi múlttal rendelkező város turista célponttá váljon.
Először vagyok a felújított téren. Tetszik ez az újrakövezett tér. Ha van hangulata, látom, hogy vannak felújított épületek.
Az óváros korvivé alakítása több mint 10 millió euróba kerül, amelyet uniós és helyi költségvetésből fedeznek. A tervek szerint 2 év múlva igazi középkori hangulat fogadja majd a nagybányára látogatókat.
Utcaneveket magyarosítanak Nagybányán, így például Ferenci Karoliból Ferenci Károly utca lesz. Sok esetben csak egy betű vagy egy ékezet az eltérés, de emiatt csaknem 10 000 lakosnak kell okmányokat cserélnie. Ennek költségeit az önkormányzat állja.
A kommunista rezsim írtotta vagy elrománosította a híres magyar emberekről elnevezett utcaneveket Nagybányán.
Nálunk például a házon helyesen volt írva, mivel már nagyon régen ott volt, és egy futónövény eltakarta, tehát azért így maradt helyesen írva, elipszilonnal.
Nagybányán ma is csak néhány utcának van magyar neve, annak ellenére, hogy a kisebbségi politikusok többször kezdeményezték a változtatást.
Régi igény a nagybányai magyarok részéről az, hogy több utcanév legyen magyar személyiségekről elnevezve, több utca legyen elnevezve. Néhány helyen sikerült, főleg az új utcák esetében, és azt is el kell mondanunk, hogy azért ilyen utcanév változtatás elég nagy ellenállásba ütközik a román többség részéről.
A városi tanács döntése értelmében most több Nagybányai utca nevét is megváltoztatják, illetve módosítják. A Mákuló utca lakóházas részét például Koltó utcának keresztelik át, a Viktor Balla József utca Balla József utca lesz ezután, a Ferenczi Károly utca pedig Ferenczi Károly nevet kapja. Ezekkel a módosításokkal ki akarjuk javítani a helyesírási hibákat, amelyek a nagy személyiségek neveiben voltak, mert ez egy tisztességadás is feléjük, mondja a gondnok. Az utcanevek megváltoztatása miatt körülbelül 10 000 embernek kell új okmányokat csináltatnia, a költségeit az önkormányzat átvállalja, ahol pedig csak néhány betű a változtatás, nem kötelező új igazolványt kiváltani.
Művészek bevonásával szerveztek ajándéknapokat Gyergyószentmiklóson. Az Erdélyből érkezett zenészek mellett több magyarországi előadó művész is ingyen vállalta a fellépést. Eddig közel 30-an muzsikáltak a város közterein, a vasútállomáson és a forgalmasabb helyeken.
Nő a szakállam, nő a szakállam, nő a szakállam titkár.
A délelőtti órákban Gyergyószentmiklós több pontján tűntek fel fiatal muzsikusok. Az utcazenészek világvárosi hangulatot varázsoltak az utcákra.
Utcazenészként úgymond nem gyakran játszottam, tehát ez most kicsit szokatlan nekem, de ugyanakkor jól érzem magam. Tehát utoljára szerintem 12 éve játszottam utcán. Inkább kávézokban szoktam fellépni, műfázakban.
A tehetséges fellépők gyorsan találtak támogatókat is. Voltak, akik szállást, mások egy adag melegételt adtak nekik.
Tehát az, hogy örülök annak, hogy itt vannak, ez kevés ahhoz, amit én érzek. Nagyon-nagyon örülök neki valóban, hogy ide jöttek a fiatalok. És nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is. Érdekes módon, akivel beszélgettem, mindenki lelkesedik az ötletért.
A kezdeményezés lényege az, hogy a művészek fellépési díj nélkül ingyen szórakoztassák a város lakóit.
Nincs sietség, nincs nyereség, nincs veszteség, semmi sem a túl konkrét, semmi sem van úgy teljesen programhoz kötve. Így mindenki szabadon azt csinálhatja, amit a szíve diktál.
A Gyergyószentmiklósi rendezvény 3 napig tart, és a zenészeken kívül bábosok, valamint artisták is fellépnek a kisvárosban.
Egyre többen járnak át Magyarországra gyógyszerért Ausztriából és Szlovákiából. Szombathelyen és környékén főként Ausztriából, Győr-Moson, Sopron megyébe pedig Szlovákiából érkeznek a vásárlók. Nyáron az allergia elleni készítmények, láz- és fájdalomcsillapítók fogynak, míg évközben a mozgásszervi betegségekre ható gyógyszerek. Akad olyan soproni patika, ahol havonta 1000 osztrák vásárló is megfordul.
Ebben a szombathelyi patikában naponta 50-100 osztrák vásárló is megfordul. Ványezások egyike azoknak, akik rendszeresen átjárnak a határ túloldaláról. Azt mondja, még úgy is megéri neki itt vásárolni, hogy teljes árat kell fizetni a gyógyszerért. Minden második hónapban jövök ide fej, láz, izület és gyomorfájdalom elleni gyógyszert venni, mert itt Magyarországon jóval olcsóbb, mint nálunk Ausztriában. Sokan több hónapra elég készítményt váltanak ki.
Receptköteles termékek közül a mozgásszervi és sportszépítő készítményeket, fogamzásgátlókat és potenciálnövelő készítményeket keresik. Ezeket osztrák orvosok írják fel, melyek Magyarországon receptköteles termékeként beválthatók.
A helyi gyógyszerészek már készülnek a pollen szezonra, amikor újabb vásárlói rohamra számíthatnak.
A Schönbrunni állatkertben 2 kereső kutyát képeztek ki arra, hogy segítsenek megtalálni a bécsi reptérre érkező védett állatokat. Az utóbbi időben egyre több csempész akadt fenn a vámvizsgálaton. Bécsben hüllőket és ritka madártojásokat foglalnak le a leggyakrabban az állatcsempészektől.
Bevetésen Lord a német vizsla. Egy nagy teremben dolgozik, a csempészet óriás kígyót keresi, 1 éve gyakorol gazdájával. Nagyon játékos kutya, ami nagyon fontos, mert a kiképzés pontosan a játékokra épül. Lord a labdájáért bármire képes, mondja a kutya vezetője. Lordot és társát, a labradort, a Schönbrunni állatkert és az osztrák vámhivatal közösen készíti fel. A kiképzés 2 évig tart. Kezdetben szagmintákkal gyakorolnak, majd csomagok közé rejtett élő állatokat keresnek. Végül kivisszük őket a reptérre, ahol élesben mutathatják meg, mit tudnak, mondja az állatkert igazgató helyettese. A bécsi reptéren rendszeresen koboznak el becsempészett madarakat, hüllőket. Ezek a papagájok már az állatkertben keltek ki. A tojásokat tavaly tavasszal egy utas csomagjában találták meg. Minél ritkább az állat, annál több pénzt ígérnek érte a fekete piacon. Nemrég például egy 30 ezer euró értékű kígyót találtunk egy podgyászban, mondja a vámparancsnok. Reno és Lord hamarosan a vámhivatal hivatásos munkatársai lesznek, a szakemberek pedig azért dolgoznak, hogy a kutyák ne csak az élő állatot, hanem a védett állatból készült termékeket is ki tudják szimatolni.
Bukovinai székelyek találkoztak Bonyhádon, az idei volt a 23. fesztivál, ahol minden olyan hagyományőrző csoport bemutatkozik, amelyik Bukovinával származik.
Már délelőtt próbáltak a tánccsoportok a színpadon, ezek a gyerekek Hőgyészről érkeztek, először fognak fellépni a fesztiválon. A koreográfus azt mondja, náluk nehéz összefogni a székely kisebbséget.
Nagyon nehéz, főleg, hogy mi egy sváb faluból származunk, és nem származunk, mert ott élünk, de mi Erdélyből származunk. Nehéz összegyűjteni a gyerekeket.
Vannak olyan települések, ahonnan évek óta visszajárnak a találkozóra.
A legtöbb településen ez mögött a mozgalom mögött egy-egy egyesület áll, aki azért megtámogatja, megtámasztja ezeket a munkákat, és én azt gondolom, hogy sok-sok évig még lesz lehetőség folyamatosan újabb gyerekeket beépítve tovább őrizni ezt a kultúrát.
Bonyhádra több mint egy tucat hazai hagyományőrző érkezett, nem csak Magyarországról, hanem Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovákiából és Romániából is jöttek csoportok.
Minden egyes alapja a rajznak valahol, mozdulataiban, megjelenésében, mégiscsak Bukovinai székely figura.
Idén első alkalommal a székely könyveket is bemutatták a fesztiválon.
Nálunk nagyon nagy a székely öntudat, és a székely magyar öntudatunk, és szinte a minden családban a legkisebb gyerektől kezdve mindenki tudja a történetünket, a Madé falvától kezdve a napjainkig.
A nap fénypontjaként a táncosok végigvonultak a város főutcáján.
Fazekasok versenyeztek és állították ki termékeiket a Heves megyei Bodonyban a második Kárpát-medencei fazekas találkozón. A rendezvény célja, hogy népszerűsítsék a főzésre használható cserépedényeket. Aki ellátogatott a rendezvényre, az láthatta, hogy ezeket akár nyílt tüzön is lehet használni.
Maga a munka is egy kellemes érzés, de egyáltalán valami szép formát kialakítani.
Folyamatosan készülnek az edények Bodonyban. A fazekasok versenyén az volt a legfontosabb szempont, hogy látványos legyen a végeredmény. A Kárpát-medencei fazekas találkozón a főzésre használható cserépedényeket népszerűsítik. A fazekasok szerint reneszánszukat élik a sütőfőző edények, amelyeknek sok fajtájuk megtalálható a mai modern konyhában. A rendezvény tavaly szervezte meg először a Nagybányáról ide származott Lesz Gábor fazekas.
Főző edényt ezt mindig készítettek, teljes csuproc, a fazekasok, és különleges edényeket, amit nagyon ki voltak díszítve, ezeket már a gazdagabb réteg vásárolta.
A fazekasok nem csak az edényeket, az ebédet is maguk készítették. Volt, aki vadast főzött, az edények ugyanis szabad tűzön is használhatók.
Az előnye az, hogy itt egy egységesebb tűz van, egy jelentős hőforrást tud adni a kerámia, és ebbe én úgy gondolom, az ízek sokkal koncentráltabban maradnak meg.
A találkozóra sokan érkeztek a szomszédos országokból is, akik szerint a jó hangulat mellett tapasztalatszerzésre is lehetőségük nyílt.
Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy nagyon sok fazakas megismerjünk, új stílusokat lássuk, ugyanakkor mi is bemutassuk a termékeinket.
A Kárpát-medencei találkozó célja, hogy népszerűsítsék a fazekas mesterség hagyományait.
Gyerekek tanulnak zsindejt készíteni a romániai székelyvarságon. A 7-10 éves gyerekek fejszével, fűrésszel és kalapáccsal készítik a zsindejeket. A tábor szervezői azt szeretnék, hogy fennmaradjon a hagyományos mesterség.
Nehéz dolog a fa megmunkálás, főleg a felnőttek szerszámaival. Volt, akinek már az első mozdulatok is nehézséget okoztak.
Üssed, te nyugodj, lefelé, nem meg. Jó.
És voltak olyanok is, akik már könnyebben boldogultak.
Először meg kell hántani a fát, utána hasogatni, utána későni, trájozni, hornyúni, és kész a zsindély.
A zsindelykészítést tanulják a 7 és 10 év közötti gyerekek székelyvarságon. Bár a lányoknak főleg a zsindely díszítést oktatták, a Magyarországról érkezett Bálint Lilla inkább a fiúkkal dolgozott, sőt már a szakkifejezéseket is ismeri.
A trájózás az, hogy így be kell vágni a zsindelynek a végét, cifrázás más néven, a hornyolás pedig azzal illesztjük össze, a vastagabbik részébe kell egy lyukat, egy vájúszerűséget csinálni.
A tábor lényege, hogy a gyerekekkel megismertessék ezt a hagyományos szakmát. Székelyföldön ugyanis a mai napig sokan űzik a mesterséget.
Tudok olyanról is, hogy aki 30-40 ezer zsindelyt tud csinálni télen, és azért azt megkérdeztem is, és tényleg így van, hogy minden évben el is fogy az a készlet, úgyhogy egy kicsit pótol a konyhára.
A zsindelyt leginkább Nyugat-Európában vásárolják. Székelyföldön egyre kevesebb házra kerül, mert az utóbbi években nagyon megdrágult a fa.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentésén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, minden jót, viszontlátásra!
Szolgálás színvonalából nem, csak az árakból engedünk. A Pik téli szalámi kilója 4199, az 1 literes sióalma és rostos őszi 229 forint a Reálban.
Gondolkodjon reálisan!
Folytatódik a magyar élvonalbeli futballbajnokság. Győri Eto FC, Haladás Sopron Bank, ma 18:55 perckor. Élőben a Dunán.